Az életet szoktam mondani, most is az életet mondom. Jött a tavasz, a feleség kivitte a gangra, vagy hogy is mondják, a köves előszobába a nagy pálmát, mert észrevett, olyan kis atkák vannak a levelek alatt. Elkezd barnulni, olyan kis barna pontok vannak a gyönyörű szép élő pálmának a levelein, és akkor volt egy kis kertészeti könyve, kikereste belőle a pálmát, hogy mit lehet vele csinálni, elolvasta, csinált valami kis folyadékot, vett egy marék vattát, szépen leült egy sámlira, és elkezdte egyenként hosszasan, nagyon finoman kapargatni, és lemosni a pálmaleveket egyen-egyenként valami. A női kéz finom, szeretetteljes, tapintatos, tisztító mozdulatával. Észre se vette, hogy a férje, aki otthon volt, kiült mögé az öreg rozzant fotelba is nézte. És mikor már egy fél óráig simogatta a pálmaleveleket és mosogatta az asszony, egy pillanatra odafordult, hogy kérdezzen valamit a férjehez, és a legnagyobb megdöbbenésére azt látta, hogy a férje szeme könnyes. Aztán rácsodálkozott, és azt mondja, hogy baj van, aranyos? Azt mondja, nincs. Csak nem sírsz. Féd lehajtotta a fejét, és azt mondta, szeretnék a pálmád lenni. És ez az asszony megértette. Volt annyira szíve, hogy tüstént megértette, hogy mindent megad a férjének. Főz, most, kikészíti még az inget is, hogy fölvegye. Reggel megcsókolja, amikor elmegy, este mondta, hogy Isten hozta. Csak ez, amivel a pálmát simogat, amivel a pálmát tisztogat. Ez a mozdul. Ez a nagyon tapintatos, finom, mosogató, amiben benne volt az asszony kívül hordott szíve. És az asszony hirtelen fölállt, áldja meg az Isten, hogy észrevette, rájött, miről van szó. Letérdelt a férje mellé, átölelte a derekát, ölébe hajtotta a fejét, és együtt sírtak. És valami csodálatos új korszak kezdődött az élet. Két párhuzamosan, lassan-lassan már párhuzamosan élő. Csak megbeszélő, de beszélgeti már régen nem beszélgető ember. Hangja átmelegedett, a tenyerükre vették újra a szívüket, elkezdtek beszélgetni. Még a később hazajött gyerekeiknek is föltűnt, hogy csoda történt az otthonukban, kigyulladt egy csillag, vagy ki, fölragyogott a nap, apjuk, anyjuk arca más, és még azt is látták, hogy úgy mennek be egyik szobából a másikba, hogy átölelik. Testvérek, nem késő. Vegyük elő néha a pálmát. Most jön a tavasz. Előkerülnek a régi muskátlik. Mit tetszenek majd csinálni, hogy a régi leveleket lemorzsolják, a mellékágakat levágják, egy óra, két óra, három óra, még minden nyári virág a helyére kerül. Mennyit fogjuk simogatni, tapogatni, metszegetni, szeretgetni a tavaszra kitett virágainkat. Tegyük, szép foglalkozunk. De hát, ha nézi egy férj, akinek belefájdul a szíve. Még a kis kertben metszegeti az a férje az almafát, és nézi a feleség, eszibe ne jusson, hogy engem mikor fogott meg így, mikor kapirgálta meg, ahogy azt a fát, csak a fejemet így, mikor simogatta meg utoljára. Jaj, de el tudunk állni egymásnak. Csak annyi jusson, mint egy pálma ág, ami egy kicsit atkás. Jaj, de atkás az élet. Jaj, de mindennel tele, sömörgöző. Rozsdás! Rozsdásodik az életünk test. Elrozsdás. Valamit csinál. Mindenre van itt. Nem régen mondta valaki, hogy lassan a szemünk már négyszögletes lesz a tévétől. De mindenre. Egymásra nincs. Hát, ha van még. Hát hogy ne lenne, hadd merjek, nem csak optimista hívő lenni, emberek, akik kívül hordják a szívüket, mint az a csodálatos Jézus. Jaj, de kedves, aranyos, gicses kép volt a Lidi néni képje, és a szívem mélyén olyan nagyon él az a kép. Jézus, aki kívül hordja a szívüket. Nagy arany keretben, nem kell arany keret. Az életünk keretezze azt a Jézust, aki kívül hordja a szívét. Szóljunk, szóljunk, szóljunk egymás. Egy fiatal diák olyan már érettségén túl, 3-4 helyre is jár. Külön órára, ilyen külön óra, olyan külön óra, amolyan külön óra. Zongorától kezdve nyelvleckékig, és ami csak belefér, mert ma ez divat, hogy a gyerekemnek ne legyen egy szabad órája, csak gyerek ne legyen, mindent tanuljon, aztán mindent össze-vissza tanul, majd meglátjuk, hogy milyen ember lesz belőle. Na, egy ilyen fiatal ember azt panaszolt egyszer az egyik tanárnője, hogy én nem tudom tanulni. Miért nem? Mert egyfolytában az iskola élményeit meséli el, ahogy leül, hiába mondom, hogy most nem így beszélünk, most egy más nyelven beszélünk, ő mondja, mert a tanár, amikor a tanárnéni, amikor, mert a Pista, amikor bejött. Miért, testvérek? Az a család mindent megad neki, Adidas felszereléstől kezdve a silét. És ha én most föltévedett, jaj, nem vagyok ilyen bátor, hogy megmerjem tenni, oda mennék, és azt mondanám, hogy testvéreim, mikor szoktak maguk a gyerekükkel foglalkozni, akkor azt mondaná, biztos, hát éjjel-nappal érte dolgozunk. Három műszakot vállal, mondaná a férj, éjjel-nappal érte gürizek, mondaná az édesanyja. Ez igaz? De hol marad a kis vatta? A pálmák. Hol marad ez a mozdul? Hol marad ez a... Fiam, ne a tanár, a zongora tanárnőtnek mondd el, hogy mi történt az iskolában. Hát ezért vannak szüleid. Testvérek, beszélünk mi a gyerekeink? Az unokáink nagyon keveset, ugye? Vagy azt kérdezné, hogy kérdezhetné, és nyugodtan kérdez, és hogy kerül ez ide? És nincs tessék mondani, Isten öreg bolytárját, nincs nekünk elég dolgunk. Hát nem gürcölünk, dolgozunk reggeltől estig, feleségünk, hát csak illik tudni, hogy szeretem. Azért mondjuk is. Egy simogatás. Legalább annyi, mint a pálma. Jusson ki már nekem is. Neked is, mindjárt. Miért? Mert testvérek, van bennem egy szorongás, amikor ezt a példázatot elolvastam, már a végén is vagyok. Hogy elhangzott már az ítélet, már elhangzott. Már az ég lyukas 200 kilométerre már embert húst esznek, meg gyilkolják egymást. Nagyon közel van te. És itt hogy gyilkoljuk egymást? Vér csöpög az újságokból és a tévékasznokból. Elhangzott az ítélet, hogy a gazda megmondta, hogy a Vincelérnek, hogy miért lopják ezek a helyet itt. Három éve, vagy évek óta nézem, és nincs gyümölcs az életük. Vágd ki! És hadd mondjam, innen a szívem gyökeréből hadd merjem mondani. Én így érzem, testvérek, nem tudom másképp mondani sose, ahogy felülről-belülről érzem, hogy az a Vincellér most bennünket menteket egész idő alatt még én itt hebegem, habogom, dadogom a szavakat, és most kimondom a lényeget, hogy a Vincellér könyörög, érettem és érettünk, hogy Uram, hagyj még neki egy kis időt. Hát, ha megtalálja a vattát. Hát, ha megtalálja a tenyeremet. Hát, ha megtalálja a szívét, és a tenyerére veszi, kigombolkozik egyszer, és itt van, azt mondja a feleségének, nézd itt a szívem, én ma is szeretem. Hát, ha egy férj egyszer elmegy egy kis stand mellett, és meglát egy csokor hóvirágot, és kézzelfogta először hazaviszi, hát, ha, és abban a kis hóvirágokban ott fog vibrálni a szív. Hát, ha egyszer egy édesapa leül a földre a fia mellé, és egy édesanyja a kislánya mellé, és nem olvas, elmond neki egy mesét, valamit a gyerekkorában. Én is mondtam ma, egy szép történetet Lidi néniről, egy öreg parasztasszonyról, fekete kendősről, akinek volt egy kis térdeplője, és letérdelt Jézus szíve előtt. És én gondolatban most letérdelek, de úgy igazán egész lényemmel Jézus szíve előtt. És azt kérem, hogy Uram Jézus, a te kívül hordott szívedért, amit megmutattál nekünk a kereszten, könyörülj meg rajtunk, irgalmaz nékünk, mert mi már csak vakkantunk, mi csak pörölünk, mi már csak számon kérünk, mi már csak asztal csapkodunk, mi már csak válásra készülünk, mi már régen nem szólunk egymáshoz, összerezzenünk a másiknak a léptétől, ha bejön. Uram, könyörülj rajtunk, adj még egy évet Jézus szíve, és ne vágj még ki, ne vágj még ki, hát ha megteremjük még azt az egy szem fügét, azt az egyetlen egyet, amit kinyújtott kézzel vársz tőlünk, ugye Uram, még oda tudjuk adni, úgy szeretnénk. Most egy kicsit magunk baroskadva vagyunk, mert érzik, hogy nem érdemeljük meg a kegyelmedet. De ugye nem vágsz még ki. Ugye nem. Ámen.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.